Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Karácsonykor minden szuper volt az NBA-ben, és karácsony óta több mint 10-40 pontos egyéni teljesítményt láttunk, úgyhogy teljesen megbolondult az NBA az ünnepek alatt, és ez nekünk természetesen nagyon jó, hiszen hajnalban is mutatunk majd egy meccset, igyekszünk felnőni a feladathoz, hogy gondoljuk, hogy mindenki ilyen éjszakai bioritmusban van, most éjszaka lesz majd. A szuperrangadó, a csúcsrangadó, a nyugati első, a keleti első ellen Denver Nuggets, Boston Celtics mérkőzést mutatunk majd Haraszti Ádival és Baskával. Előtte viszont rengeteg dolgunk van, mert az újévi adásban viszont újévi szerencse malacokat hoztunk, akinek remélhetőleg nem ugyanaz lesz a sorsa, mint egy normál újévi szerencse malacnak szokott lenni. Olyanokat próbáltunk hozni, akik megváltoztathatják a csapatuk játékát, akiknek a teljesítményével eljuthat oda a csapat, ahova szeretne, bár nem sztárokról lesz szó. Hello!
Szia, és nekem ebben a pillanatban esetben egy kicsit másképp fogalmaztam meg a saját kritériumomat, de ezért szép ez az adás.
Na, és te hogy fogalmaztál?
Hát igazából akire itt szükség van, és a jó játék az segít a csapatnak, de nem ennyire kult szereplő, mint egyébként a te neveidből láttam, hogy te azért fajsúlyosabb embereket hoztál. Tehát ez így a jó.
Sok-sok történet lesz majd, és sokféle játékosokat hoztunk, meg sok-sok szerepet, ami rá is fog világítani arra, hogy mennyi mindent kell összerakni egy csapatban ahhoz, hogy odaérhessenek, ahova szeretnének. Úgyhogy ezen megyünk majd végig természetesen, de előtte, ahogy azt szoktuk, jönnek a hírek, és mivel új hónap van, meg új év van, így aztán az MVP jelöltekkel kezdjük természetesen. Szóval karácsony óta 10-nél több 40 pontos mérkőzés, és úgy átalakult a most általatok is látott NBA MVP rangsor egy-két hét alatt, hogy én így percekig néztem, hogy Sasza, aki persze ilyen sose csinálna, de nem rosszat küldöttem, mert hogy ez annyira nem hasonlított az általam megtalált 5 nappal ezelőtti listához, hogy csak na, és kiderült, hogy nem. Abszolút ez az aktuális, az első 5 helyen azt hiszem, hogy talán 2 stimmel.
Így van, ugye ez benne azt is elárulja, hogy nem sokára az NBA.com szerint persze az első és második MVP jelöltet látjuk egymás ellen, nem csak az első és második, vagy a két főcsoport első helyezettjét. Minden évben lehet, hogy ezt elmondjuk, mióta van tévés eliup, de az, hogy ebben a mezőnyben elsőnek lenni, az nagyon mást jelent szerintem, mint 5 éve, 10 éve, 15 éve MVP-nek lenni. Azért olyankor már lehetett látni, kialakult valami, volt olyan, hogy két név között kellett egy picit gondolkozni, de hogy tényleg 5-6 név, mint amikor a hanghullámokat nézel az equalizeren vagy equalizeren egy jó dalban, amiben minden hangszer megszólal, kb. Így néz ki ez a verseny. Nem tudsz hova nyúlni, hogy rossz helyre. Elképesztően jó.
Azt tudjátok, hogy mindig két listát hozunk, a Basketball Reference-ét és az NBA.com-nak a listáját. Közös a kettőben, hogy Jokic az, aki ott áll az élen, aki döbbenetes számokat hoz, láthatjátok majd ma éjszaka őt, a ketteseinek a kétharmadát bedobja, a lepattanokban, a harmadik gólpasszokban, második stílekben, harmadik Nikola Jokic, úgyhogy egészen félelmetes. Akit viszont most mi hoztunk, vagy akiket mi hoztunk, ők az elmúlt időszakban indultak be borzasztóan, mondjuk talán Doncsicsra azt mondhatjuk, hogy úgy október végén indult be igazán, de hát amit mostanában művel, az kolosszális.
Így van, kezdjük vele? Kezdjük vele. Hát figyelj, vele kapcsolatban én azt írtam föl magamnak, hogy és lehet, hogy már volt vele ilyen pillanatom, mint amikor a Matrixban Neo megérti a kódot. És nem tudom, hogy nézegette-e, mostanában elég sok elemző videó kijött a Thinking Basketball révén, pont egy denveri meccs, aztán pedig a New Yorki meccset mutatták meg, hogy tudod, van ez a mondás, hogy elolvastam az internetet. Tehát, hogy így Luka Doncic végigjátszotta a FIFA-t, megcsinálta az összes fekvőt, egyszerűen tök mindegy, hogy mit csinálsz ellene, ha akar, akkor dob neked 40 vagy 50 vagy 60 pontot, ha csak nem kezded el 3 emberrel fogni, mert akkor meg lesz 30 gólpassza. Úgy hozza ezeket a számokat, hogy minden meccsen rá és csak rá készülnek. Már vége van azoknak az időknek, amit láttál még egy éve, meg másfél éve, hogy Doncic dobjon amennyit akar, mi a többieket lefogjuk, mert akkor 80-at fog dobni. És két ember is kevés most már arra, ami van. Most a számok azok nyilván torzítanak, mert hogy pont, nem tudom, láttad-e Bill Simmonsnak az egyik tweetjét, ahol Birdnek meg Magicnek a usage rate-jét hozta be, és hogy hát ilyen kettessel kezdődő számok voltak, ugye a usage rate, hogy hány százalék hegyezik ki rád az akcióknak, és mivel 5-en vagytok a pályán, hogyha 20%, akkor vagy átlagban. Most ők 20 fölött voltak valamennyivel, ehhez képest Doncic idén 32, és tehát torzítalak értelemszerűen a számok, de akár átlagban, akár korosztályban, akár lejátszott meccsek alapján Doncsicsnak a statisztikáit bárki mellé odarakod, és ez alatt tényleg bárkit érdek Jordanig bezárólag, akkor ezek a számok, ezek megállják a helyüket. Újonc kora óta nem vállalt ilyen kevés triplát, és nem dobta még ilyen hatékonyan, mint ebben a szezonban. Nem kényszer megoldás sokszor a tripla, hanem valóban már a fegyvereinek csak az egyik része, nem arra épít. Régen azt néztem meg először, most tényleg úgy választja meg, amikor erre szüksége van. A ketteseit, ha nem is kétharmadát, de 60%-át bedobja a két pontosoknak Luka Doncsics, és a tavalyihoz képest 40%-kal több büntetőt dob ez a fickó. Nem tudsz vele egyszerűen mit csinálni, és tényleg minden egyes labdabirtoklását megkérni. Egyetlen vágya van, hogy mellét kerüljön. Amint válla válnak vagytok, legyen most éppen Jeremy Sochan volt a védője, akit hát próbálja magát úgy pozícionálni, mint az NBA egyik új védő specialistája. Amint válla vállnál vagytok, onnantól kezdve csak rád van bízva, hogy mi történik. És akkor mellé még jönnek ezek az apróságok, hogy megvan most már a magyarázat a karácsonyi kalapra, nem tudom, nézted-e a Dude Perfect-es videót, hogy ők kérték meg erre. Tehát a marketing is nagyon stimmel, pörög a TikTok, pörög a YouTube. Nem tudom ennek a fickónak, mi az, ami nem jön össze.
Egy valami nem jön össze neki szerintem. Én néztem a hajnalban a Spurs elleni mérkőzésnek az utolsó pár percét. A veszekedését, a hisztiét a saját csapattársaival, azt le kell nyelned. Tehát, hogy ugyanakkor a csávónak az idegei pattanásig feszülnek egy olyan végjátékban, ahol egyébként 50 pontnál tart, és a csapatának megnyeri a mérkőzést a Spurs ellen. De amikor egy csapattárs leszed egy lepattanót, és nem kér időt, akkor utána, amikor megúszta ezt a Mavs, akkor lemegy a padra, és mindenkit egyesével úgy elküld a francba, hogy ilyen nem fordulhat elő. Szóval kezd kinyílni a csipája, és ez nem biztos, hogy rossz lesz a csapatának, de egyelőre azért még látszik az arcokon, hogy úgy egy kicsit így vannak vele.
Tök igazad van, ugyanakkor meg csinál egy 60 pont, 21 lepattanó, 10 gólpasszos meccset egy olyan New York ellen, amiért hosszabbításban kell megverniük, úgyhogy nem játszik Brunson, és kidől Barrett. És bocs, de a San Antonio Spurs ellen kell 51 pontot dobni, és az utolsó percben büntetőkkel megmenteni a meccset. Tehát, hogy nyilván ki van a töke, és hogy
persze, a karrierje... Mondom, ez az, ami... Ez
tehát, hogy tök indokolt, valamit vele kell kezdeni, és mellé meg, amit nem hoztunk, mert ezernyi és egy statisztikát lehetne még hozni, hogy karrierjének a legmagasabb assziszt százalékát is hozza. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ezek a statisztikák, a csapattársak a helyzeteinek a rovására menne. Tehát tényleg a klasszikus moldovai viharlámpa kéne még a pöcsér, hogy éjszaka is dolgozzon, mert mindent is hoz, és tényleg nem tudja az ember, hogy ennek mi lesz így a vége. Viszont az is látszik, hogy amit tavaly még nem mondtam volna ki, hogy oké, de egy emberrel nem lehet megnyerni, ez a srác, a saját fizikai, nem tudom, nevezzük ezt hátrányosságnak, tök mindegy, saját fizikai sajátosságait annyira jól építette be a játékába, hogy a New York elleni 60 pontos meccsen a leggyorsabb mozdulatát azt az utolsó két másodpercre hagyta, amikor rárobban arra a labdára, amit a végén visszapöcizik. Nyugdíjas tempóban kosárlabdázik 38-40 percet, és dob 60 pontot. Nem épít semmit a gyorsaságára, és ez akár a playoffban is kitarthat, mert hogy beosztja az erejét, amilyen van, az beosztja.
Múltkor egy havaromnak mondtam pont ezt, hogy említettem neki, amit mondtál, egy meg nem nevezett válogatott játékos, hogy figyelj, megnyomom, és hogy így behorpad, vagy érzem, hogy így elsipped az ujjam, és mondtam egy haveromnak, hogy meg ott van az a segg, meg a minden, és akkor mondta, hogy elfigyelj, Luka Doncsics, én már elfogadtam, nekem olyan, mint J-Lo, azóta kell. Tehát, hogy anélkül nem lenne az igaz.
Egy másik meg nem nevezett válogatott játékos kölni beszámolója, Luka Doncsics egyik tába szedi a húst, a másikba a köretet, és két tányérból ebédel. Ez is egy free story.
És kell a recovery beer, ugye, amiből küldtek is neki, persze. Én egy olyan játékost hoztam, akiről, meg akinek a csapatáról kevesebbet beszélünk most, mert jók. Mert az a helyzet, hogy a Brooklyn Nets brutálisan jó, Kevin Durant pedig felmászott az egyik listán már a negyedik, a másik listán pedig a hatodik helyre. Clutch meccseken ez a Brooklyn Nets 12-3, decemberben a csapat 12-1-et hozott, a legjobb formában lévő csapat volt, már ott vannak kelet második helyén, a liga legjobb támadójátéka volt az övék konkrétan decemberben, és ez természetesen nem másnak köszönhető, mint Kevin Durantnek, aki brutálisan jól játszik, 56%-kal dob mezőnyből, ami a legjobb az ilyen tempóban pontot termelő játékosok között. Doncsics a viharlámpa nélkül is a legtöbb pontot dobja az NBA-ben, de most már ezen a listán is a harmadik helyen áll Kevin Durant, vagyis hiába alacsonyabb a pontátlaga is, van 30 pont alatt, de hogyha a bruttó, a dobott pontok számát nézzük, akkor a harmadik legtöbb pontot ő dobta a szezonban.
Én nem tudok, tehát hogy azon gondolkoztam pont Kevin Durant kapcsán, nem tudom, hogy mikor néztem meg, hogy abban a elképesztő repertoárban, amit mondjuk látsz labdakezelésben, akár egy Luka Doncsicsnál, vagy akár egy Ja Morantnél, és még lehetne sorolni ezeket a játékosokat, hogy Kevin Durant nem csak a fizimiskáját, mert ahogy ő most kopaszodik, az ilyen teljesen ilyen 80-as évek vibe, de hogy ő hozzájuk képest kisztúzással eszköztelen. Tehát, hogy a labdakezelése az közel sincs azon a szinten, mint ezeknek a játékosoknak a virt. Egyszerű, sallangmentes kosárlabdát játszik, lenyűgöző hatékonysággal, és ilyen szempontból tök kilóg a mostani NBA-ből. Tehát nem olyan, mint Jokic, nem olyan irányba megy el, mint akár Giannis, hanem hogy egy régi módi mesterembernek tűnik ezekkel a megmozdulásaival. És hát figyelj, nézi az ember a Brooklynnek az utolsó 10 meccses statisztikáit, és van két darab játékosuk, egyenként 29 pontot dobnak meccsenként, mind a ketten benne vannak az 50-40-90-es klubban. Én most már ott tartok, jelentem, hogy reggel a Brooklyn meccsekkel kezdem az összefoglalót, a 10 perces összefoglalót, hogy megint nyertek, és megnézem, és hát amit ma hajnalban is csinált Kyrie Irving, mert hogy mellé meg Kyrie Irving meg a virtuózitás csimboraszója, szóval ebből a szempontból nehéz lenne kihozni szerintem Durantet, akár majd az MVP közé is, hiszen a csapatában gyakorlatilag fej-fej mellett haladnak Kyrie Irvinggel, és nem tudom, hogy kinek áll meg a bélműködése keleten, amikor a Brooklyn Netsre gondol és a playoffra gondol, mert hogyha nem jön valami új videó, amit meg lehet osztani, vagy bármi hasonló kis apró sztori, akkor ez a csapat azzal, hogy visszajött TJ Warren két év után, a buborék MVP lett majdnem, hogy Watanabe-nek ülnek a dobásai, hogy Patty Mills tavaly csapágyasra hajtottan és visszajön a bajnokságba, Ben Simmonsról lesz majd még szó, Claxtonról beszélhetünk majd még. Ez a csapat, ez most így egy elég különleges helyen van.
Sokat beszélgetünk ma még a Brooklyn Nets együtteséről, egy más játékos kapcsán, akire valószínűleg szükség lesz, hogyha ez a Brooklyn valóban nyerni akar. Most viszont beszélünk valakiről, akinek a teljesítményéhez Kevin Durant is gratulált. Ez pedig a születésnapos LeBron James, aki 38 esztendős lett, és elég szépen ünnepelt LeBron James, hiszen 47 pontot dobott, ráadásul a csapata győzött az Atlanta Hawks ellen, itt láthatjátok James születésnapi mérkőzéseit és teljesítményeit. Azt mondta James a mérkőzés után, és igazából az, hogy ő dob 47 pontot, az önmagában azért meglehetősen szép. 38 éves játékosok közül Michael Jordan dobott háromszor, Jamal Crawford egyszer, és Karim Abdul-Jabbar egyszer ennyi pontot. Senki más az NBA-ben soha, más kérdés, hogy sokan eddigre már visszavonulnak, csak Jordan és Crawford dobott ennél többet, ők 51 pontig jutottak legalább 38 évesen. De azt mondta James, hogy jobban érzem magam, jobb fizikai formában érzem magam, mint 18 évesen, és ha van ember, akinek ezt elhiszem, az LeBron James.
Igen, elmondták, vagy ő is elmondta magáról, hogy neki ilyen 15-20 meccsre van ahhoz szükség, hogy meccsformába kerüljön, pedig ő fizikailag október 15-én úgy néz ki, mint aki meccsformában van, és ezért hatalmas tragédia a Lakers számára, hogy nincsen Davis, mert az a Davis, aki kidőlt ezzel a James-szel, csatlakozhattam mondjuk, hogy a Golden State Warriorshoz a felkap, vagy akár a Dallas Mavericks-et is említhetnénk, hiszem, ha zsinórban 6 meccset nyertek. Egy történelmi lehetőség lenne, hogy visszatérjenek a legjobbak közé az elitbe, ahol James elmondta, hogy vágyik, de nem jön össze. Én megnéztem, mert az, hogy egy-egy meccsen, ugye az a kóbor kutya seggét is éri napfény, de megnéztem, hogy a 20. szezonban mit szoktak átlagolni a játékosok. Eleve nincsen túlságosan sok. LeBron James 28 és fele után van egy 17 és fél pontos Kobe szezonunk, van egy 12 pontos Nowitzki szezonunk, és egy 10 pontos Karim Abdul szezonunk. És ha megnézzük azt, hogy mondjuk Kobe Bryant ezt 35%-os mezőny teljesítménnyel, Nowitzki 45%-kal hozta, LeBron James pedig 50%-kal dob mezőnyből 38 évesen 28 és fél pontot, akkor tudjuk, hogy miközben rengeteg savat kap LeBron James, de hogy miközben a fiatalokat nézzük és írják a történelemkönyvnek az új oldalait, de hogy ezzel párhuzamosan LeBron James minden egyes napja egy elképesztő csoda, és néhány héten, hónapon belül, meg ha csak nem sérül meg, és nagyon remélem, hogy nem sérül meg, ő lesz a legtöbbet pontot szerző játékos.
azt mondta James, hogy a 30 pont nem volt elég, úgyhogy megpróbálkoztam 40-nel. Van-e arra szansz, hogyha Anthony Davis nem jön vissza, már pedig úgy tűnik, hogy jó ideig nem jön vissza, akkor James képes ezt az egyébként tényleg döbbenetes volumen, tehát nem csak arról van szó, hogy most kiesett a kezéből 47 pont, na boom, LeBron Jamesnek hívják, még mindig előfordulhat, akkor is a csoda, tudjuk, hogy képes rá, hogyha hetente nézzük. De az, hogy 21-27-et dob rá meccsenként, körülbelül e között ingadozik, tehát mondjuk úgy átlag 24 rádobás, már ez önmagában valami brutális, fizikális teljesítmény tőle. 38 évesen ezt még bírja? Sokáig? Ha ezen múlik a Lakers plénye? Akarja csinálni?
Én azt gondolom, hogy két nagyon fontos szempont van az ő szezonjában, lehet, hogy három. Az egyik Davisnek a státusza, ezt majd meglátjuk. A másik, hogy lép-e a Lakers. Hogyha a Lakers nem lép, és ez a keret marad az egész szezonra, akkor szerintem abban a pillanatban, amikor megcsinálta Karim Abdul-Jabbar rekordját, és meg az övé a legtöbb dobott pont, akkor utána ott azt lehet, hogy el fogja engedni utána ezt a szezont. Ha ezek közül bármelyik másképpen teljesül, és Davis egyrészt hamarabb visszatér, másrészt meghúznak valami trédet. De hogy tényleg bárhová néz az ember, ahol egy picit is lehet hallani a szurkolók hangját, hogy könyörögnek, hogy ennek az embernek adják már meg a lehetőséget arra, hogy tényleg a legjobbak között küzdjön. Mert azt mondja, hogy ezt az embert berakod a maradék 29 csapatból, nem tudom, 18-ba, és instant bajnok esélyes. És hogy ehelyett itt van Los Angelesben, és persze van benne sara, és ne hallgassuk el, hogy van benne sara. De a legjobbat azt a múltkor hallottam, hogy csak két betűt kell felcserélni abban, hogy Pelinkából Pelikán legyen. És a Lakers peaknek a helye az rögtön megvan.
Meglátjuk azt is, a szurkolók hangját lehetett szerencsére hallani Detroitban ezúttal, a Detroit-Orlando mérkőzésen. A három játékost állítottak ki egy kisebb-nagyobb bunyó után, aztán pedig 11 játékost tiltott el az NBA, amire nagyon-nagyon régen volt példa. Egy Detroit-Orlando meccsről van szó, és itt láthatjátok, hogy visszafutás közben Mo Wagner teszi ki Killian Hayes-t a Detroit padjára, és most jön az, amit figyelni kell, hogy Hayes utána megy Wagnernek, és ad neki egy olyat, ami után Wagner állítólag pár másodpercre még az eszméletét is elveszítette. Ezekben a másodpercekben megindulnak a játékosok a padokról, ahogy azt megszokhattuk, na ez az instant eltiltás, tehát ezért jöttek az egymeccses eltiltások. Hayes három meccset, Wagner pedig két mérkőzést kapott ezért a bunyóért, illetve azért, hogy ezt ők robbantották ki. Miközben a hangos bemondó más se üvöltött Detroitban, mint hogy mindenki maradjon a helyén, senki ne mozduljon, mert nehogy megismétlődjön a 2004-es Madison the Palace. Mit szóltál, amikor láttad?
Amikor láttam, akkor azt mondtam, hogy ja, van ilyen. Tehát, Wagner itt lök, ilyet, utána látom. Egyből bocsánatot kér, ne, és elvileg itt már, amikor Diallo neki löki Stewartnak, lefejeli Stewartot, én most azt olvastam, hogy ott kattant ki. Tehát, amikor Hayes lenyom neki egyet hátulról, akkor már ott se kép, se hang volt, hogy ezért miért kap? Tehát itt meg valami, de a fene se tudja, hogy mi
az
történik.
Az még jobb, ha ott már eszméletet veszted, és még kapsz egyet tarkóra.
Miért tiltották el Wagnert? Tehát, hogy ez határeset, hogy kap egy flagrant egyet, hogyha nem történik semmi.
Szerintem flagrant 2-t kap.
Rögtön kapott volna ezért egy flagrant 2-t?
Nem labdára ment, azért ment, hogy kitolja az embert a padra. Ilyet már láttunk. Tehát én az előbb ezt mondtam, hogy ilyet már láttunk szerintem. Ott még megállhatott volna a buli. A balhé abból lett, hogy jött a tarkóra vert. Hát nem is könyökös, de alkaros, ami szerintem...
És Stewart próbálta megvédni, de mondom, Wagner egyből ment bocsánatot kérni, és vagy egyből hát emelte volna a kezét. Nem, szerintem nem gondolt, hogy ennyire el fog szállni Hayes, mint a győzelmi zászló. Tehát azt gondolom, hogy ez meglepetés volt. Hogy ez lett belőle.
Nem oké a falt ezzel együtt.
Nem védeném meg én sem egy pillanatig sem, de amikor ez a videó felkerül a Redditre, és azt mondják, hogy 20 meccs, 25 meccs, abból kiindulok, hogy Ingram egy, nem tudom miért, 4 meccset kinek kapott, Hayesnek. Hayesnek. Tehát amikor azzal jönnek, hogy a UFC első szabálykönyvében, ahol még lehetett tökönrúgni a másikat, ott sem lehetett hátulról tarkóra ütni, 20 meccs. És kijön az, hogy 3. Menjem Adam Silver.
Melyik büntetéssel értesz el? Én Wagner 2 évvel egyébként nem, az lehetne
az,
egy.
Az is sok.
Az lehetne egy. A padról eljövetel nem szeretjük, de értjük, hogy miért. Itt aztán különösen oké, egy meccs.
Diallo hogy kaphat kevesebbet, mint Wagner?
De
és Hayes 3 meccse?
Hayes 3 meccse az
tehát, hogy tudom, múltkor csináltam erről videót, hogy néha így az ember szégyeli magát, hogy az NBA-jel foglalkozik, de hogy Adam Silver ezeknek nem látja a súlyát, hogy a játékosokat meg kéne védeni, hogy példát kéne statuálni, főleg egy olyan Detroit, amely a bocsánat, és kutyát nem érdekli, hogy mi történik velük ebben a szezonban, és ők se akarják, hogy ők örültek volna a legjobban, hogyha 20 meccsig nem kell játszatni Hayes, mert nőnek az esélyeik Wembanyamára. De egy ilyen ütést elengedni és szaros 3 meccsel büntetni, én lennék a biztos GM-je, akkor kiállni, és azt mondom, hogy én kérek elnézést, még 5 meccset mi ültetjük.
Hát ez van. Tartunk egy rövid szünetet, és utána jövünk majd természetesen vissza, méghozzá azokkal a szerencse malacokkal, akiket ígértünk, vagyis játékosokkal, akiken talán most még nem gondolnánk, de nagyon-nagyon sok minden múlhat a szezon második felében, mindjárt jövünk. Folytatjuk az Eliupot, és köszöntjük azokat, akik a Sport TV YouTube csatornáján nézik ezt a szegmest. A teljes műsor megtekinthető az EMC Mikro alkalmazásban, vagy az emcmikro.hu-n. És egy olyan témához értünk, amivel kapcsolatban nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, úgyhogy YouTube kommentben írjátok le nekünk, hogy melyik csapatnál ki az a játékos szerintetek, akinek a teljesítményére, jó teljesítményére nagy szükség van a szezon második felében, hogy a csapat elérjen valamit. Mert ha most megnézzük, akár egy kiemelkedő playoff teljesítmény, ez nem feltétlenül csak egy bajnoki címhez, kell az a valaki, aki nem tudom, a Bucks bajnok csapatában volt Portis, tavaly volt Wiggins, aki oké, borderline sztár, de azért azt mondtuk, hogy ennyire nem számítottunk tőle. Valaki mindig kell, a Heat döntőjel Duncan Robinson, azóta hol tart az ember, hogy valaki mindig kell, aki több, mint amit várunk tőle, és ilyen 5 játékost hoztunk most. Ez így oké?
Nagyjából igen.
Ez így oké definíciónak. Akkor kezdjük a bajnokkal.
Igen. A Golden State Warriors, nekem a szerencse malac az tényleg egy picit inkább ilyen a kabala és a hasznos játékos között van. Ez a játékos mindenképpen. És a Golden State Warriorsból én Ty Jerome-ot hoztam, aki karácsonykor is igazolta, hogy hasznos, hogyha ott van a háznál. Határeset 50-40-90-es szezont dobál össze ez a srác. Jól dob, vigyázz a labdára, kevés eladott labdája van a Golden State Warriorsban, ez rengeteget számít, és odarakja magát védekezésben, és annál a csapatnál, ahol Steve Kerr elmondja, hogy a védekezésünkkel vannak a legkomolyabb problémák, ott aranyat ér egy ilyen játékos, olyannyira, hogy a Portland elleni egyébként végül megnyert mérkőzésen, ahol mélyről állt föl megint a Warriors, a harmadik negyed végén volt egy nagy védekezés, ellopta a labdát Simonstól, fölnyargalt, beleállt egy triplába, kihagyta, mindenki mondta, hogy le kell tojni, visszahozta a lelket meg a tüzet abba a csapatba, és kellenek ezek a játékosok, mert ha megnéztük volna a keretét a Golden State Warriorsnak a szezon elején, vagy megnéztük volna akár novemberben is, akkor Ty Jerome nevét nem nagyon láttad, és minden Kumingáról szólt, Moodyról szólt, Poole-ról szólt, Wisemanről szólt, és ezek a srácok így vagy úgy, hosszabb vagy rövidebb időre, de besültek. És jött Ty Jerome, és ő például Lembel együtt kiszorítgatja azokat a játékosokat, akik nem tudtak rögtön felnőni a feladathoz.
Nagyon furcsa, mert ahogy mondod, szerintem nem tervezte Steve Kerr, hogy játszatja, hanem amikor Steph Curry megsérült, akkor mintha azt érezte volna, hogy oké, ide most kell valaki, akivel már nem, ugye Curry nélkül már nem tudjuk ezt az össze-vissza nagyon zsizsegős kosárlabdát játszani, ami olyan szép a szemnek. Eggyel vissza kell váltanunk, kényelmesebb tempóra, tradicionálisabb kosárlabdát kell egy picit játszanunk, és szerintem erre tökéletes. És olyan furcsa azt nézni, amikor ő van fönt, eredetileg a posztja 2-es, de azért ő elirányítgat ebben a csapatban, és hogy olyan, nézd már, a Warriors egész úgy játszik, mint a többi csapat. Ez azért nagyon-nagyon ritkán jellemző rájuk, és hogy vele ezt meg tudják csinálni, egy nagyon biztonságot hoz egy olyan játékos a Warriors játékába, akinek a szereplésére nem gondoltál a szezon elején. Nekem ez olyan furcsa.
Igen. A Golden State Warriors játékát, ha megnézi az ember, nagyon sokat szokták leírni őket, hogy jó, persze eldobálják a triplákat, nagyon nem igaz. Viszont az igaz, hogy egyszerre 3-an mozognak szinte folyamatosan támadásban. Ez egy olyan rohadt bonyolult játék, amit a Warriors csinál, és nagyon sokan próbálják kisebb nőbb sikerrel nyúlni tőlük, hogy nem csoda, hogy az újoncok meg a fiatalok nehezen tudnak ebbe beleszokni. Amikor a Golden State Warriorsból hiányzott Green, meg Thompson, meg Curry sérülés miatt, akkor se ezt a típusú kosárlabdát játszották. És az, kevés jobb dolog történhetett volna, ez most hülyén hangzik, mint hogy Curry megsérül, de csak ilyen picit. Mert nézd meg, hogy Poole hogy találja meg magát, úgyhogy visszarakta a kezdőbe, nézd meg, hogy Thompsonnak hogy jön vissza az önbizalma, és hozza a 30 plusz pontos meccseket. Segít persze, hogy otthon vannak 7-8 meccset, és pont Nate Duncan írta a múltkor a Twitteren, hogy nem hiszi, hogy valaha előfordult volna, hogy január 1-én még egy csapatnak egyszerre legyen a legjobb hazai, és a legrosszabb idegenbeli mérlege, de Ty Jerome, nem tudom, hogy mi lesz a sorsa a rotációban, de az, hogy...
Kérdezni, ha Curry lesz, Ty Jerome lesz?
Hát szerintem maradnak percei, valószínűleg nem tudom, Di Vincenzo-tól lophat perceket, de most éppen ő is kifejezetten jól játszik, meg hozza kezdőben a perceket Wiggins helyén. Poole ugye vissza fog kerülni a kispadra, úgyhogy ez egy kellemesebb gond lesz majd Steve Kerrnek, de én azt gondolom, hogy Ty Jerome-ra, hogyha 5 percben számíthatsz, akkor 5 percben lesz marha jó.
A következő az a szerencse malac, akit én abszolút annak tartok. Az, aki 34 évesen elszakítja a keresztszalagját, és ez tavaly január 30-án történt meg Joe Ingles-el még a Utah Jazz együttesében, majd utána kirakják a csapatából, és egy bajnok esélyes csapathoz kerül, az magára is úgy tekint, mint egy igazi szerencsemalac. Azt mondta, hogy most a 6. mérkőzését játszotta a Bucks-ban, és végre jól játszotta, mondta magáról, de azt is mondta, hogy akkor is ugyanúgy örülnék, mint az előző 5 meccsen, amikor botrányosan zarul játszottam, mondta saját magáról Joe Ingles. A tökéletes viharba keveredett bele szerintem Ingles azzal, hogy ehhez a Milwaukee Buckshoz került, és borzasztó kíváncsi vagyok rá, hogy mire lesz képes Ingles, mert a tapasztalata, a rutinja, az, hogy egy ilyen igazi glue guy ő egy csapatban, a stílusa is az, a játék stílusa is az, ez a Milwaukee Bucksnak szerintem kizárólag hasznot hozhat, egy 14-5-10-es mérkőzést játszott most, ez volt a legutóbbi meccs, amivel már ő is elégedett volt, és elmondta, hogy bizonyítani akarja magának, hogy ez a 11 hónap meló, amit beletett a rehabilitációba, az még NBA szinten jó lesz valamire. Ami azért hatalmas felkiáltója, mert egy 35 éves ember most már annyi, aki éveket nyomott le az NBA-ben, fogalma nem volt róla, hogy amikor majd visszajön ezzel a fizikummal, ami hát nincs top 10-ben az NBA-ben, akkor ez még jó lesz arra, hogy ő NBA szinten kosarazzon, és ezt próbálja most bizonyítani magának Joe Ingles.
Így van, és egy nagyon másmilyen típusú csapatból érkezett, ugye a Utah Jazzben játszott, elvileg papíron volt a Portlandnél is, de ott nem lépett pályára. Amikor a Boston ellen játszott karácsonykor, az volt az első meccse, ahol már dobott egynél több mezőnykosarat. És ott voltak már egyébként jó megoldásai, most pont nézem, hogy mínusz 12-ben zárt, de hát fuck it, de most már a mini ellen már tényleg oda tette magát, és az a Joe Ingles, akire emlékszünk, az tényleg, hát ő kezdeni tudott abban a fiatal, tehetséges Utah Jazzben, úgyhogy annál a csapatnál, ahol azért kilóra megvannak, ha mindenki egészséges, akkor meg pláne megvannak, ott egy, ő tényleg az a kabala játékos lehet, aki viszont bizonyos meccseken elő tud lépni a legjobb 6. emberré. És mind a játék intelligenciája, mind a keze, mind az a jó értelembe vett trógersége, az szerintem olyan attribútum, amire ennek a Milwaukee Bucksnak szüksége lett ahhoz, hogy visszatérjen az NBA csúcsára.
Zárójeles kérdés, de mégiscsak fontos, és egy picit befolyásolja szerintem Joe Ingles hosszú távú szerepét is ebben a Bucksban. Mennyire aggódsz egy 10-es skálán Chris Middletonért?
Hú, az szerintem nálam most már biztos, hogy 5-ön túl van. 7.
Idén játszott 6-7 meccset. Nem mondom, hogy Kawhi Leonardi útra lép abból a szempontból, hogy mi történik a sérüléseivel, vagy még rosszabbat mondok Anthony Davis-i útra, de hogy lehet, hogy a 20 átlag pontos Chris Middletonnal már olyan nagyon nem számolhat a Milwaukee Bucks azután, hogy tényleg alig-alig tud most már pályára lépni, és mindig ilyen nagyon vészjósló, aprónak tűnő sérülései vannak.
Igen, és most lehet, hogy hülye vagyok, de lehet, hogy a messzám is stimmel. Michael Redd is 22-es volt Milwaukee Bucks játékosként? Igen. Na majd ezt meg kell nézni, ugye ő volt az, aki, emlékszel, ugyanez, megbolondultál tőle, olyan jó volt kettesként, és nagyon hamar elfogytak alól a lábai. Simán lehet, hogy így kell berendezkednie a Bucksnak, hogy nélküle kell bajnoki címet nyernie, és pont ugye a karácsonyi bostoni rangadó mutatta, hogy ha valakinek megvan a recept az ellen, hogy hogyan kell lelassítani, vagy arra, hogy hogyan kell lelassítani a Milwaukee Bucksot, az a Boston Celtics.
Elképesztő formában van a Brooklyn Nets, visszatérünk most hozzájuk, 11 győzelem zsinórban, már a keleti második hely, Ben Simmons pedig játszik. 26 meccsen játszott idén, 21-szer kezdő, és olyan cikkekkel találkozik az ember, akik, amelyek elkezdték dicsérni Ben Simmons-t. Miért őt hoztad?
Figyelj, azért őt hoztam, mert hogy a matek az egy olyan dolog, hogy ritkán hazudik, és az van, hogy elmondtad, hogy milyen decemberre volt a Brooklyn Netsnek. Ebben a Brooklyn Netsben a legmagasabb net ratingje Ben Simmonsnak van, és hogyha ez így van, akkor ez egy kulcsjátékosak kell, hogy legyen, és tovább megyek. Hogy néz ki Ben Simmons net ratingje hónapokra bontva? Októberben mínusz 8,8-al kezd, tehát 100 támadás alatt 8 ponttal kevesebbet dobnak, mint amennyit kapnak. Decemberben ez 3,3, novemberben 3,3, decemberben már 8,7. A fickó elképesztően gyengén kezdi, ez az egész csapat persze úgy kezdi, de ő talán még a csapatnál is jobban emelkedik felül ezekben a sokszor statisztikában is nehezen megfogható dolgokban. Lecsökkennek a fajtjai, ez az elején ezzel is nagyon sokat megtalálták, hogy hol jó védő már ez a Ben Simmons, hát alig tud a pályán maradni. 4,3-ról 2,8-ra visszafaragja a faltokat. A védekezésén nehéz most már fogást találni. Ezzel együtt a büntető is, tehát a srácnak a gyűrű környéki kockázatvállalása viszont jelzi, hogy még mindig nincs minden rendben a fejben, 2,5 kísérletből már csak egynél tart, és egész decemberben nem tudott bedobni egy darab büntetőt se. Egy hónapot lehozott Ben Simmons kezdőjátékosként az NBA-ben, bedobott büntető nélkül, ezt 9-szer próbálta meg. És a Nets egyébként kifejezetten elit támadó mutatói jobbak, ha ő a pályán van, és ez egyébként jó védekezése is jobb, amikor ő a pályán van. Próbáltam megkeresni pontosan az ilyen statban kimutatható dolgokat, hogy talán megtalálom majd screen assist-ban, vagy megtalálom majd hozzáért, belenyúlt labdákban, deflection-ben, sehol nincs benne az első nagyon szűk elitben. De nem is veszel egy centi helyet se a 30 pontot átlagoló Kyrie Irving és Kevin Durant mellől, és ez így tökéletes. És amikor pedig védekezni kell, akkor itt van egy ilyen játékos, aki fel tudja hozni a labdát, meg tudja csinálni azt a jobbra-balra paszt, amivel utána tudnak dolgozni a többiek. Ennél most azt hiszem, hogy nem kell tőle több. Ahhoz képest drága, de sülhetett ez volna sokkal rosszabbul el, és októberben úgy is nézett ki, hogy sokkal rosszabbul sült el.
Igen, és ha most visszagondolunk, akkor azok után, amiken átment Ben Simmons, részben saját magának köszönhetően természetesen, vagy talán teljes egészében, azok után viszont, most LeBron James-hez csatolok vissza egy pillanatra, nem csoda, hogyha októbertől januárig kell neked pár hónap, mire újra felveszed az NBA tempót, mert neki aztán tényleg nem volt ebben része nagyon-nagyon sokáig. Kevin Durant mondta éppen el a napokban, hogy védekezésben milyen elképesztően szuperhasznos akkor is, hogyha ez nem látszik a statisztikákban. Szerintem ez Durantnek azért hihetjük el, mert elsősorban az ő válláról veszi le a terhet. Láthatjuk, hogy eközben támadásban Kevin Durant meg milyen tempóban tud szárnyalni, és az ember meg arra gondol, hogyha Ben Simmons alapjátékát nézem, akkor elképesztő brutálisan hasznos lehet ő ennek a Brooklyn Netsnek, mert vele rendezetlen támadás ellen, rendezetlen védekezés ellen támadásokat vezetni nagyon lehet, mert leszedi, fölhozza ez a régi Ben Simmons. Ha még ez is megérkezik, az egyik wingen Durant-tel, a másikon meg Kyrie Irving-gel, akkor meneküljön ki merre lát, mert döbbenetesen jó is lehet ez a Brooklyn Nets, és tényleg ez a legjobb, amire számíthatunk.
És amit nem mondtam még, hogy ebben a szkórerekkel terhelt csapatban a legjobb gólpasszadója a Netsnek.
Igen, volt olyan 4 egymást követő meccse is most, amikor 8 gólpasszt osztott ki, úgyhogy szépen lassan ez is téreget vissza. Egy picit más eset jön most, mert egy olyan játékosról fogunk beszélni, akitől viszont elvárás a brutálisan jó teljesítmény. Elvárás az, hogy egy Cleveland Cavaliers-ben, amelyik elsősorban azért a védekezésre alapozza a jó teljesítményt, vagy arra kell alapoznia a jó teljesítményét, Donovan Mitchell mellett legyen valaki, aki a támadásban a stabil 25-30 pontokat hozzáteszi ennek a csapatnak a játékához, és ez a játékos Darius Garland. És mostanában Garland nem hozza azokat a számokat, amiket elvárunk egy olyan játékostól, akinek a második legfontosabb szerepe van egy csapat támadójátékában, és nem arra gondolok, hogy ne dobna 40 pont fölött, mert dobott mostanában 40 pont fölött, más kérdése kikaptak, hanem arra gondolok, hogy mind a dobó százaléka, mind a dobásának a száma amit én mindig szeretek nézni a játékosnál, hogy hányat vállal meccsenként, és jó az, hogyha így középre gravitál. Na, nála baromira nem erről van szó. Van, hogy 11 kísérlet, aztán 28, és ez így szépen váltogatja egymást. Garlandről pedig aggodalmas cikkek, tweetek, szurkolói vélemények jelennek meg mostanában, hogy hát figyelj, haver, ennél tőled biztos, hogy több kell, mert az alap megvan, ez a csapat lehet nagyon jó, de nélküled biztos nem. Mennyire jogosak ezek szerint?
Ha megnézi az ember, hogy most a január 1-én a Cleveland egy brutálisan erős keleten egyébként negyedik helyen van Holt versenyben, két meccsre lemaradva a második helytől, akkor azt gondolom, hogy ez egy szezon előtti optimista szenárió. Tehát semmiképpen nem gondolnám azt, hogy extra meglepetés, de az sem, hogy emiatt le kéne őket tolni. Nagyon tetszik, amit mondasz azzal kapcsolatban, hogy a field goal-ok, kísérletek száma sokat árulkodik. Tehát, hogy igen, hagyni kell, hogy az emberhez ugye megérkezzen a játék, de az, hogy most direkt megnéztem, hogy mesélt, hogy 9 rádobásos meccse is van, meg 20 fölötti rádobásos meccse is van, ez valahol a csapat kritikája is, meg valahol az ő kritikája is. Én nem látom ennyire aggodalmasnak ezt a szituációt. Elvileg valamikor jön majd vissza Rubio is, aki majd lehet, hogy valamilyen irányba elbillenti ezt a csapatot, de valóban elvileg ennél a Clevelandnél minden adott, hogy idén talán egy picit idő előtt robbantsanak. Jövőre ez a Cleveland már nem lesz meglepetés. Mindenki számítani fog rájuk, hogy milyenek Mitchell-el. Idén még meg tudnák tolni azt a képzeletbeli biciklit.
A Garlanddel kapcsolatban mondjuk hozzá kell tenni, hogy 23 év alatt van, de már a negyedik NBA szezonját nyomja, tapossa. Rubio elvileg most jön vissza, lehet, hogy napokon belül, január elején biztosan, a G League-ben elvileg már edz a csapattal, 100%-os edzéseket folytat, és ő azért ezen mindenképpen segíthet. Amit a nálam több Cavs meccset nézők írnak, az az, hogy rajta például az látszik, tehát nagyon látszik a dobás választásán az önbizalma, hogy beleáll le 2-3 pattintás után egy triplába. Ha van önbizalma, akkor igen, ha nincs önbizalma, akkor nem. És ezek a dobások mostanában eltűntek egy picit a játékából, pedig kell, mert neki és Mitchellnek ez a félelmetesen virtuóz támadójátéka kell ennek a Cleveland Cavaliersnek, hogy jók legyenek. A következő játékost én nagyon szeretem, nem a Cleveland Cavaliersben játszik, hanem a Memphis Grizzliesben, és úgy indult, hogy sztárjátékosa lesz ennek a Memphis Grizzliesnek. Az első szezonban, amit ugye Morenttel párhuzamosan tolt, most néztem meg, a legjobb újonc ötösben ott volt.
Így van, és fosta a triplákat, hogy szépen fogalmazzak így az új év tiszteletére. Brandon Clarkról van szó, de azt néztem, hogy a Memphisből hozhattam volna akár Konchart is, tehát neki is szerintem nagyon fontos percei vannak ebben a csapatban. Brandon Clark nekem évek óta az egyik szívem csücske az NBA-ben, és egy olyan csapatnál, aki úgy szeretne igazából átlépni a tavalyi saját árnyékán, hogy a keretben tulajdonképpen komoly változás nincsen, ott szükség van ahhoz, hogy a Ja Morant-eken kívül, vagy a Jaren Jackson Jr.-okon kívül legyen valami extrája. Az a tök érdekes, hogy Brandon Clark egy kis egyetemen kezdett el kosárlabdázni, és utána a Gonzágára ugye áttranszferelt, hogy az utolsó szezonjában a Gonzágán márciusig senki nem gondolta, hogy belőle NBA játékos lesz. És ehhez képest 3 hónappal később elvitte az első körben az Oklahoma City Thunder, aki rögtön el is cserélte a Memphisben, és ahogy te is mondtad, olyan jól sikerült a szezonja, hogy Ja Morant-tel újonc ötösben lettek. Valami történt a dobásával, de hogy ezt olyan ügyesen kompenzált, hogy nagyon keveset beszélnek róla. Tehát ez a Hicks vagy Hitch, vagy hogy szokták mondani? Hips. Azt hiszem Hips talán, amikor a Jips, nem tudom mi.
Na, következő műsor. Meg...
Ami ugye volt Markel Fultznak a dobásával, hogy ez őt is megtámadta, és a tripláját egyszer elvesztette egyik évről a másikra.
És vették tőle.
Igen, hát érthető okokból. De nézzétek meg Brandon Clarkot, hogy egyébként Trae Youngot idéző finom csuklóval dobálja a flótereket, meg az alaponalikat. Olyan motor van benne, ami Amerikában az utakon látható, az igazi 6 literes, erős, és amikor összerakod akár Steven Adams-el, akár még inkább Jaren Jackson Jr.-ról, akik egy nagyon erős és egymást nagyon jól kiegészítő párost alkotnak. Bármikor, ha föllövöd abba a 2-3 légköbméterbe a labdát, felugrik, elkapja, szedi a támadó pattanókat, nagyon hasznos építőköve Taylor Jenkins csapatának, és egy olyan csapatban, ahol Ja Morant után azért azt látjuk, hogy van egy elég nagy szakadék. Hol Jaren Jackson Jr. lép be, hol Bane, hol Brooks. Szükség van arra, hogy alulról legyenek ezek a koncsárok, ezek a Brandon Clarkok, akik adnak egy alapot, amire van a tetején egy kiugró Morant, aztán majd meglátjuk, hogy ki az, aki kitölti a közepét. De ezért gondolom azt, hogy Brandon Clark egy szerencse válasz lehet ennek a Memphis Grizzliesnek, és teszem hozzá mellé azt is, hogy ami nekem nagyon szimpatikus, az egyébként meglepően és néha indokolatlanul nagyorcú Memphis Grizzliesben, hogy ő nekem úgy tűnik szemteszt alapján, hogy ő nem tartozik ebbe a kategóriába, hanem ő inkább a melót teszi bele.
És szerintem ez tök jól megmutatja az is, amit elmondtál, és nem azért, mert rosszul hangsúlyoztad volna, sőt, de hogy ezt úgy gondoljátok át még egyszer, ami most elhangzott. Tehát, hogy jön egy játékos, akit először azt mondják, hogy nem biztos, hogy NBA matéria, bekerül a ligába, az első szezonjában nem egy újonc ötösbe, az újonc ötösbe kerül. Tényleg az látszik rajta, hogy minden benne van a játékában, ami ahhoz kell, hogy sztár legyen az NBA-ben. Majd elkezd egy kicsit szétesni a dobása, azt mondja, hogy figyelj öreg, te nem dobhatsz triplát, te csere leszel, onnan jössz, és a csávó átmegy egy ilyen jó munkás ember szerepkörbe, gondolkodás nélkül, minden hisztéria nélkül, és egy ilyen, hát nem mondom, hogy egy Kenneth Farid lesz belőle, mert azért az nagyon erős lenne, de hogy abban a szerepkörben, hogy a padról jössz, szedd le, húzd vissza a támadó lepattanókat, hatékonyan dobjál, 65%-kal dob, ebbe ő gond nélkül belehelyezkedik úgy, hogy egy szezonon át bizonyította, hogy benne ennél sokkal több van. Na azért ez meglehetősen ritka szerintem olyan egók között, mint akik az NBA-ben játszanak.
És most megnéztem csak a vicc kedvéért, megelőzte a szavazáson Zion Williamsont az év újonc csapatában.
Nem semmi. Tartunk egy rövid szünetet, és két olyan csapattal folytatjuk, akiket eddig még senki nem előzött meg, mert a nyugati és a keleti első jön majd éjszaka, a Denver Nuggets és a Boston Celtics, velük jövünk mindjárt. Csúcsrangadó jön éjszaka az NBA-ben, amit természetesen közvetítünk, Nuggets-Celtics szuperrangadó éjszaka, a nyugati első, a keleti első helyezettet fogadja, ráadásul mind a két csapat meglehetősen jó formában van ma éjszaka. Hajnali 2-kor a Sport 1-en nézhetitek, aki az elmúlt napokat bulizással töltötte, az szerintem maradjon fent, a többieknek ott a további két ismétlés. Jövő héten pedig csütörtökről péntekre ugyancsak elég jó meccs, Dallas-Boston összecsapás. Úgyhogy ma Jokic és ma Tatum, ahogy azt mondtuk, az MVP lista első két helyezettje is. Más kérdés, hogy Jokic akar-e még MVP lenni.
Igen, pont azt meséltem Csabinak, hogy láttam egy interjút, ahol szerintem egy szerb újságíró csapat beszélgetett vele, és mondta, hogy már nincs benne öröm, hogyha most ő lenne harmadszor is az MVP, és adják inkább másnak, és akkor mondják neki, hogy de jó, de hát Larry Bird háromszor volt zsinórban MVP, és maradjon is így, majd ő élvez, a másik játékos, aki nem tudta volna szerintem jobban letolni, hogy hányszoros MVP az Larry Bird. Hatalmas meglepetés számomra az, hogy Nikolaj Jokic azok után, hogy azért Murray csak nem végig van, hogy Jamal Murray, őt mondtam előbb, Michael Porter Jr. is játszogat, hogy hoztak két decens kezdőt Caldwell Pope és Brown személyében, ennek ellenére rá tud tenni egy lapáttal, és hát reális esélye van a fickónak arra, hogy néhány évvel azután, hogy ezt egy picit megszoktuk, és picit talán el is értéktelenítette miatt a tripla-dupla intézményet Russell Westbrooknak a rekordjai, de Nikola Jokic csak decembert, utolsó 10 meccset nézve, 30 pont, 13 lepattanó és 11 gólpassz. Ha ezt egy center megcsinálja, azért arra szerintem még egyszer megemeljük a kalapunkat.
És van neki idén már 9, ha jól tudom, de most puskázni fogok, 8 tripla-dupla, jó is, hogy puskáztam. Tavaly volt neki 19, és ugye az előző 4 szezonban mindig 2 számjegyű tripla-duplája volt Jokicnak. Ha ez most még átlagban is meglenne, akkor akármennyire nem akarja, akkor azt az MVP címet biztos, hogy át kell majd vennie, főleg, hogyha a Denver Nuggets ott marad. Aztán az, hogy a Denver Nuggets mennyit lépett előre a bajnok esélyesek között, arról majd érdemes lesz szerintem többet beszélni, akár a mérkőzés folyamán időkéréseknél, mert nem biztos, hogy ebben is előre léptek. Viszont a túloldalom, a Boston Celticset egyre többen emlegetik, hát egyértelmű bajnok esélyesként a tavalyi döntőbeli bukás után erre a szezonra, egy olyan csapat, amelyik szintén rá tudott tenni egy lapáttal, amelyik 4 győzelemből jön a Minnesota, a Milwaukee, a Houston és a Clippers elleni mérkőzéseken, úgyhogy nagy skalpokat gyűjtöttek be mostanában, is már 2 meccs az előnyük a Bucks előtt, ami az elmúlt hetek után elég komoly előnynek is mondható.
Gyakorlatilag nekem ez a Boston azok után, hogy tavaly nagyon csúnyán ráncáfoltak, és az orromra is mindenemre koppintottak, idén teljesen azt hozza, amit vártam tőlük. A szezon elején is bajnok esélyesnek gondoltam őket. Amikor tudtam, hogy vissza fog jönni Robert Williams, akkor gondoltam, hogy a támadójáték meg fog torpanni. Pontosan így történt. Az elmúlt 10 meccsből 5-öt csak a mérlegük, de ebből az utolsó 4-et megnyerték. Jason Tatum, ugye, ahogy mondtam, az NBA.com-on a második, Nikola Jokic mögött jelenleg az MVP szavazáson. Brown abszolút fölnőtt a feladathoz. Brogdon lehet, hogy nem lesz az év 6. embere, de mindenképpen az egyik legfontosabb cseréje ennek a csapatnak. Marcus Smart, ha megnézzük azt, hogy ő hol tartott 3 éve, meg 5 éve, és hol tart ehhez képest most, elképesztő a fejlődés. A kispadról jönnek be jó nevek, játékosok, mint például Pritchard, eltűnnek szépen lassan a süllyesztőben. Grant Williams hol jól játszik, hol nem.
Hoztam a szerencsem alacok között.
Igen, azt láttam. Úgyhogy a Denver Nuggets szerintem egészen addig, tudom, mint a székely, majd szólok, ha változik, és nem szereti a feleségét, amíg nem emelik fel a trófeát, addig nálam ők zárójelben vannak, mert el kell jutniuk odáig. Szerintem idén minden eddig innél jobban fel vannak szerelkezve. Amivel majd egyszer döntésre kéne jutni, hogy Michael Malone-nal mi a helyzet, hogy ő bajnoki edzőe. Mazulláról sem tudjuk ezt, de az biztos, hogy az átvétel, ahogy nagyon jól sikerült 3 hónap turbójuk után a Stevens udokaváltás is, ahhoz képest itt meg tényleg tökéletes volt az Udoka Mazulla.
A Boston Celtics most egy 4 meccses idegenbeli túrát kezd el. Elvileg, mint a jó kötött sár, 2 sima, 2 fordított, mert most a Denver Nuggets-el egy kemény meccs, aztán lesz a Dallas-szal egy kemény meccs, és a kettő között egy OKC, a végén meg egy San Antonio Spurs. Úgyhogy 4 meccses idegenbeli túrát indít a Boston Celtics. Ma hajnali 2-kor, és a Sport 1-en majd Ádival és Baskával nézhetitek a meccset. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és írjátok meg nekünk a szerencse malacaitokat.
Boldog új évet!
Boldog új évet, sziasztok!